T-Rádió. A T-Rádió.
Sziasztok, jó estét! Igen, itt a T-Rádiós benne a hétfői Ez a Piac technikus kollégám Zombori Gábor, én pedig Hamza Judit vagyok. Mai témánk pedig a szeretet lesz, és a minden, ami ebbe a témába belefér, ami ugye hát eléggé nagy. Vendégem pedig, hát most már mondhatom, hogy visszatérő kedves vendég, Gábor Nikoletta, Hellinger családállító, akivel már beszélgettünk itt ugye családállításról is, világvégéről, illetve könyveket is ajánlottunk meg, meg mindenfélét. Mielőtt belekezdünk a mai témánkban, ugye adásüzenet még mindig működik, nyugodtan írjatok, kérdezzetek, hogyha valami eszetekbe jut kérdés, vagy bármilyen történet, vagy bármilyen esemény a szeretettel kapcsolatban. Egy kicsit zenélünk, és utána folytatjuk. Itt vagyunk a T-Rádióban, és hát akkor itt vagyunk a hétfői Ez a Piaccal, és köszöntelek, Niki, szia!
Sziasztok, szia, Judit!
Ha már egy bevezetőbe csak elhadartam, hogy itt vagy.
Nem.
Sikerült. És hát a szeretetről fogunk beszélgetni, ami azért is ugye kimeríthetetlen téma, és mindig aktuális, és számtalan könyv, tényleg rengeteg könyv van erről a témáról, sőt, találtam már tanfolyamot is, ezt még így nem értem teljesen, de értem, de mégsem. Azt gondolom, hogy ez valami önismeret lehet, mert ugye az önmagunk szeretete a legfontosabb elsősorban. Nem tudom, te hogy látod?
Hát igen, az, hogy mindenféle formában találkozunk ezzel a témával, az nem véletlen. Én összeírtam, vagy magam számára írtam egy definíciót a szeretetről, hát nagyon nehéz persze definiálni, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen, hogyha belegondol az ember, akkor ez mindennek a mozgató rúgója. Ténylegesen, úgyhogy tényleg kell vele foglalkozni. Azon kívül, meg most olvastam egy nagyon érdekes könyvet, Wilfried Nels, Az életben nincs visszaút című könyve, és ebben a könyvben Nels, a szerző, tudatszinteket különböztet meg a csakrák alapján, egyébként a csakra rendszer alapján, erről majd beszéljünk szerintem, mert ez nagyon érdekes. És ott is az a megállapítás, hogy jelenleg az emberi társadalmak egyéni és társadalmi szinten is a szeretet felé haladunk, ez egyébként a negyedik csakra, a szívcsakra nyitása felé haladunk. Ez nagyon szép gondolat, és azt hiszem, hogy egy jele lehet ennek az is, hogy mindenféle, akár tanfolyamok foglalkoznak ezzel. Hát számtalan módon lehet tanulni.
Igen, most, hogy mondod a szívcsakrát, azt hiszem úgy találkoztam ezzel a tanfolyammal, kicsit azt mondom, mert rengeteg dolgot olvastam a szeretetről most, hogy Magyarország, tehát hogyha a földet csakrákra lehet osztani, akkor Magyarország a szívcsakra.
Igen, ez egy kedves gondolat. Legyen így.
Legyen így.
Igen, igyekezünk, dolgozzunk rajta, hogy ez így legyen, igen.
Úgyhogy akkor szívcsakra, illetve meg ugye ezt csakrákat bonthatjuk millióféle dologra, az életkor szerint is. Hát én már kicsúsztam ebből. Azt hiszem, javíts ki, vagy ha tudod, nem tudom, hogy 27 éves korig, 20-27-ig van, azt hiszem, a szívcsakrában az ember.
Hát igen, biztos összefügg az fejlődéssel, az egyet. Tehát a fejlődésünkkel, igen, hogy kisgyerekkortól mi mindent tanulunk valóban. Hát ez alulról fölfelé szokták a csakrákat számolni, ugye ez a gerincvonal mentén elhelyezkedő energiaközpontokról beszélünk, ezek a csakrák. És hát így épül fel, tehát az emberiség fejlődésében is, az említett könyvben is az első, tehát az ős közösségek az első csakrához kapcsolhatók, míg a kisgyerek is az elsődleges szükségletei miatt, tehát hogy gyakorlatilag a vegetatív funkciók az első csakrához kapcsolatok, és akkor így fokozatosan nyílnak a csakráink, és valóban szeretetet legteljesebb mértékben a párkapcsolatokban tanuljuk meg, és ez annak az ideje, az a 25-20-20.
Igen, legalábbis jó lenne, ha megtanulnánk.
Igen.
Nem véletlenül mondom ezt, mert azért a könyvek többsége, amik a szeretetről szólnak, kivétel nélkül egyik sem hagyja ki a párkapcsolatokat, tehát a 60-70%-uk erről szól.
Bár érdemes megkülönböztetni, és a magyar nyelv erre ad is lehetőséget, a szeretetet és a szerelmet.
Mindenképpen,
tök érdekes igen. Dolgokat olvastam, elmondhatom ennyit?
Igen.
Azt, hogy... Tehát, hogy más-más agyterületet aktivizál a szeretet és a szerelem, erre végeztek kísérleteket, és míg a szerelemnél kimutatták, hogy a dopamin termelést serkenti, addig a szeretet az egy másfajta kötődés, és az oxitocin termelését serkenti, tehát a szociális kapcsolatok teremtésben segít. És míg a szerelem, ami a dopamin termeli, tehát ez a folyamat, ez a 30 hónap, tehát ennek van egy időkorlátja. Azt mondják, hogy ez körülbelül 30 hónapig tart. Ez alatt ugye létrejöhet egy utódnemzés, meg a szoptatás, tehát a gyermeknek az életútban való elindítása, de ennek körülbelül 4 év, tehát körülbelül 30 hónap alatt ennek vége van. És felmerül a kérdés, hogy nem lehet-e, hogy az ember nem abban azért, tehát nem úgy monogám, hogy egy partnerrel kell leélnie az életét, hanem lehet, hogy ez egyfajta ismétlődő monogámiát kellene, vagy arra képes, hogy ezt valósítsa meg. És na mindegy, igen, tehát hogy ez a különbség a szeretet és a szerelem között. A szeretet pedig az egy állandóan, tehát a szerelem is, azt szokták mondani, hogy egy tartós párkapcsolatban a szerelem is előbb-utóbb szeretetté alakul át. Igen.
Igen, olvastam, én nagyon-nagyon-nagyon jó dolgok vannak a neten, tényleg mindent meg lehet találni. Olvastam a szeretet 10 titkát, hát nem írtam ki. Nem írtam ki, mert valamiért nem értettem egyet majdnem az egésszel, mert szerintem a szeretetnek igazán nincs titka.
Igen, de gondoljunk arra, hogy valamilyen szinten, tehát hogy ezt ez a vágy most ugye fel vagy mindig is, miután mindennek ez a mozgató rugója, ez a vágy hagy bennünket, hogy ezt valahogy megismerjük, meg tudjuk gyakorolni, legyünk képesek a szeretetet. És hát nem tudom máshogy fogalmazni, elnézést kérek, hogyha valakit ezzel megsértek, de hogy egy beteg társadalmakban a betegségre gyógyír kell, és hogyha ez egy pontokba szedett, tehát az ember végső kétségbeesésében képes ilyet alkotni, tehát hogy pontokba szedjük mondjuk, hogy honnan tudjuk, miről ismerszik meg a szeretet, vagy hogy kéne azt gyakorolni.
Jó, igen, és ez igen. Is ha innen nézem, akkor már van is értelme annak a tisztítoknak, de
igen. Tehát, hogyha annyira elfeledkeztünk róla, akkor menjünk vissza az alapokhoz, igen, és nézzük meg, hogy mi a
lényege ennek. Erről fogunk még beszélgetni, meg még sok minden szeretett nyelvről is szerintem esik szóval, meg amit tudunk, azt szóba hozzuk. És most azt hiszem, egy Feldmár András előadásnak egy 5 percét hallgassátok meg, szerintem érdemes. Szeretet és akarat címmel.
A szeretet akarat nélkül semmi más, mint szentimentalitás. Az akarat szeretet nélkül az semmi más, mint kegyetlenség. Tehát valahogy a szeretet és az akaratnak együtt kell járnia. Egy definíciója a szeretetnek az így hangzik. A szeretet hajlandóság az én kiterjesztésére, saját és mások lelki fejlődésének elősegítése érdekében. A szeretet önfejlesztési folyamat akkor is, ha célja más valaki fejlődése. Lehetetlen mások szeretete önmagunk szeretete nélkül. Szeretetünk csak erőfeszítés révén válik kimutathatóvá. A szeretet nem érzelem, hanem cselekvés. És cselekedni nem lehet akarat nélkül. Tehát akarat nélkül nem lehet szeretni. A szeretet munka. Szabadon választott rabszolgaság. Az a szeretet. És kinek dolgozik az, aki szeret? Annak, akit szeret. És honnan lehet valóban megtudni, hogy én szeretem a másikat? Hát meg kell kérdezni a másikat. Tehát a szeretetnek mondjuk a tesztje az a másik, a sohasem én vagyok. Én mondhatom valakinek, hogy szeretlek, de ha a másik azt mondja, hogy mióta én ismerlek, azóta nagyon nehéz lett az életem, akkor nem szeretlek. És mondhatom valakinek, hogy én nem szeretlek téged, de ha a másik azt mondja, hogy de mióta ismerlek, azóta sokkal könnyebb az életem, és sokkal jobban érzem magam, mint bármikor máskor, akkor szeretem. Szent Ágoston mondta, mások is mondták, de ő biztos, hogy nem lehet valakit szeretni, akit nem ismerek, és nem lehet megismerni valakit, akit nem szeretek. Tehát a szeretet és az ismeret az egy és ugyanaz. De most én azért mondtam, és mondom, és írom néha mások megrökönyödésére, hogy az én anyám engem nem szeretett. Hát az azért, mert ő nem ismert. Ő azt mondta, hogy ő jobban ismer engem, mint bárki más, mert ő az anyám. De hogyha engem megkérdeztek, akkor én azt mondom, hogy ő nem ismert engem. Tehát valami volt, amit ő szeretetnek hívott. De azt, amit ő szeretetnek hívott, azt én másképp éltem meg. Tehát attól függ, hogy kit kérdeztek meg. A terapeutám szeretett. Persze mondhatjátok, hogyha cinikusabb vagytok, hogy azért, mert fizettem neki. Az anyám akkor se szeretett mondani, ha fizettem. A szeretetnek és a vágynak semmi köze nincs egymáshoz. Ez szerintem mondjuk az első osztályban, első elemébe kellene tanítani. És hogy felnőtt emberek jönnek hozzám terápiába, és nem tudják, és úgy élnek, hogy azt mondják, hogy szeretet arra, ami vágy, és hogy senki abszolút nem tudják, mi a különbség a kettő között, az engem röpülít meg.
Egyik a rog a szekély, és ködbe iázik a szamár, lebeg a szögre akasztva az idő, de a mami ma még hazavár. Ragad a hajnal, sipped a beton, és visszafele forog a földtől. Egy angyal zúg le a gangról, mert az ú a bánat rostás kardjába tölt. Nem tudom a nevet, csak hallgatom, mit ugat a mély. Szívesen szánkóznék lefele vele, de engem nem hoz már a meredély. Dug le az ujjat, dőj meg egy kicsit, míg hánysz, én tartom a fejed. Rakétákat lő a teli hold, s te valahogy nem találod a helyet. Ajjajjaj, hogy levelet felkapott a vihar. Ajjajjaj, ajjajjaj, lehet a szívben is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden város kalakatlan, minden zseni ügyetlen, félős nyüszi csak a kalapon. Hallod-e te bolond, ahogy az ereinkben lüktet a vér? Rezeg az emberben minden napon, és csak azt téved el, aki él. De ha csak dünnyögsz, mardosod magad, és nyaldosod a sebeid el. Ami ma még az ajtón bejött, holnap a kulcsukon kimegy. Ajjajjaj, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajjaj, ajjajjaj, lehet a szépen is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden város kalakatlan, minden zseni ügyetlen, félős küszi csak a kalapban. Ajjajja, ajjajja, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajja, ajjajja, lehet a szépen is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden város kalakatlan, minden zseni ügyetlen, céltalan üzenet a palacban.
Így van, itt vagyunk a T-Rádió hétfői ez a piacában Gábor Nikolettal. Hellinger családállítóval beszélgetünk a szeretetről, és a zene előtt Feldmár András szavait hallgattuk Szeretet és akarat címmel. Neki bőszebben jegyzetelt, mint én. Most próbáljuk összerakni, hogy ki mit írt ki. Én ugye, mind kaptam fel a fejemen, szabadon választott rabszolgaság, ezt tudtam leszűrni az egészből.
Igen, hát Feldmárt azért is szeretjük, mert mindig felkavaró, amit mond, ami csak azt jelenti, hogy nagyon fontos dolgokról igen. beszél, akármit is mond, érdemes a fülelni, figyelni rá. Igen, ezt valóban használta ezt a kifejezést, és én úgy vettem észre, ezeket írtam fel, hogy még milyen, ezt mi előzte meg, hogy erőfeszítésnek nevezte, munkának nevezte a szeretetet, és az akarattól tette függővé. Tehát ugye a valódi szeretet az akarattal jön létre. Én ezt más, én a saját fogalmi készletemben jobban szeretem ezt tudatosságnak hívni, tehát, és akkor már is látjuk, hogy az erő, hogy mitől erőfeszítés, mitől munka, mitől kell önként, nem a rabszolgasságon van szerintem a hangsúly, hanem hogy önként vállaljuk, hogy tudatosan tesszük ezt. És még hozzátenném azt, hogy nem csak az akarattal, nem csak a tudatossággal lehet azonosítani ezt, hanem ezt a folyamatot, hanem a figyelemmel. Tehát, hogy a szeretet és a figyelem az mennyire azonos dolog tud lenni olykor. Tehát, hogyha például egy gyerek nevelésben, hogyha ezt megkeressük, hogy valójában mire vágyik egy gyerek, tehát mit tudunk mi neki adni, persze szeretetet, de min keresztül, figyelmen keresztül, azáltal, hogy őt helyezzük a középpontba, hogy figyelünk, reagálunk az ő dolgaira, érzéseire, szükségleteire, stb.
Igen, ezt most így, most két dologra is. Na, belefogva az másik, vagy amikor mondtad ez az akarat, lehet, hogy illetve hogy tanulás, tehát ez egy kemény munka, nem, munka.
Azt igen, mondtad, hogy munka. Tehát koncentráció, fókuszálás, figyelem, tényleg nem tudom, tehát hogy ebben a láncba illik nekem ez a...
És nagyon jó, mert most ugye Feldmár András ezt mondta, én egy teljesen más vonalon találtam egy fórum hozzászólást, ahol is hát ott önelfogadás és a szeretet volt a téma, önmagunk szeretete elsősorban, és ott egy lány írta azt, hogy igenis tanulható, de nagyon kemény munka. Uh-huh. És ő írta, ugyanezt írta.
Hát igen, nagyon kemény az önismereti munka is, valóban a másik ismerete is, de ezt is említi Feldmár, hogy a másikban keressük az eredményt. Tehát, hogyha akarjuk tudni, hogy tudunk-e szeretni, vagy sem, akkor nézzük meg a körülöttünk lévő a kapcsolatainkat, hogy mit tükröznek vissza, mert hogy a másik az tükörként működik valóban a szeretet kapcsolatban.
Olyan,
igen. És ehhez kapcsolódik szerintem egyébként a vonzás törvénye. Tehát, hogy miért tudunk gerjeszteni szeretetet. Tehát, hogy miért tud a másik tükör lenni, hogyha mi szeretetet gyakorlunk felé, vagy hogy a szeretettel mennyire meg tudunk változtatni egy szituációt, mondjuk egy negatív töltetű szituációt, hogyha elkezdünk odafigyelni, tehát tudatosítani, és odafigyelve a szeretetet gyakorolni, vagy megváltoztatni a negatív érzéseinket, és pozitívvel, szeretetteljessé alakítani.
Igen, ez egyébként én bátran ajánlom mindenkinek a kipróbálását. Mondjuk nem azt mondom, hogy egy őrjöngő, dühöngő embernél kezdjük a gyakorlás, de egy olyan szituációban, hogy mondjuk én egy feszült embert hallgatok, aki valamiért mondjuk idegesebb, mint én, és én lenyugtatom magam, és egyszerűen figyelek rá, és mosolygok mondjuk, és kedves vagyok, és tényleg árasztom felé ezt a fajta viselkedést, akkor pillanatok alatt fogom.
Rád hangolódik.
Teljesen.
Igen, ez nagyon... Nagyon izgalmas.
Tényleg, nyugodtan próbáljátok.
Igen.
Na és másik, hogy pont ez a lány írta még azt, hogy nagyon sok tükörbenézés nézéssel tanulta ezt a dolgot, és akkor itt most sajnos meg kell említenem, ha szeretnéd, ha nem, a Hellinger családállítás.
Igen, azt mindjárt térjünk szerintem rá, mert egy későbbi gondolatánál a amit hallott idézetnek, ott, ahol az anyával kapcsolatban beszél róla, oda jegyeztem föl magamnak ilyen hellingeri gondolatokat. Ide még azt szeretném elmondani, hogy milyen érdekes, tehát hogy a szeretet az nem csak, hogy kiváltja a másik emberből a hasonló érzéseket, tehát hogyha jól gyakoroljuk ezt, hanem ugye beszélhetünk gyógyító szeretetről, és hogy ez mennyire szép. Hát például Jézus Krisztus, csak hogy egyet a nagy szeretettel gyógyítókról beszélgessünk, vagy beszéljünk, említsük meg, de hogy hogyan működik ez a gyógyító szeretet, ugyanígy, ahogy az embertársainkból is kiváltjuk aztán a pozitív reakciót, ugyanúgy például egy fájó testrészből, egy betegség esetén, ha szeretettel gondolunk erre a testrészre, ezt is ki lehet próbálni, akkor figyeljük a változásokat, nézzük meg, hogy mennyire erre van szükség. Konkrétan egyébként például az autoimmun rákos megbetegedéseknél ez egy nagyon fontos téma, hogy igen, önmagunkra, hát elfogadjuk, szeressük, figyeljünk magunkra, igen.
Igen, ilyenkor szokták mondani, és én nem bántam azt, aki ezekben a dolgokban nem hisz, hogy jó, persze, megint a blabla, szeretet, blabla, igen, szeressük egymást, blabla, de akkor itt tényleg felteszem azért, nem kell elhinni, csak járjunk már egy kicsit utána. Igen. Tehát egy kicsit változtassunk az életünkön, és próbáljuk ki, hogy mi történik. Tehát mi a vesztenivalónk, ha kipróbáljuk ezeket a dolgokat, valószínűleg semmi.
Igen. Tökéletesen egyetértek, igen.
Nem csak mindig, sok ilyen reakció van ilyenkor, hogy jó, persze, szeretet, és majd a szeretet meggyógyít. Óriás javulásokat lehet, tényleg meg lehet figyelni. Én így gondolom. Vagyis én így láttam.
Igen, nem kell szem elől téveszteni ezt a dolgot. Tehát nem érdemes banális gondolatként kezelni, mert akkor mivé lesz az? Akkor eltűnik. Igen, akkor figyelmen kívül helyeződik, és eltűnik, igen. Na de a Hellinger, térjünk rá vissza?
Térjünk, tehát ez a lány azt írta végül is, hogy sokféle megtapasztalás van, neki a Hellinger családállítás segített ebben, tehát az önelfogadásban és szeretetben.
Igen, hát nagyon tud ebben segíteni, valóban. Hellingernek van egy olyan, mostanában, talán tavaly jelent meg a Szeretet rendje című könyve. Ez a cím, ez mindent elmond, tehát a szeretetnek ugyanis van egy rendje, ami ezekben a családállításokban, a dinamikákból, az ott felkirajzolódott alakzatokból, mintázatokból tökéletesen látszik. Az a lényeg, és ezért itt nem tudok egyetérteni a Feldmári gondolatokkal, ez az anyai szeretet hiányáról, vagy ami... Tehát lehet, hogy csorbulnak ezek a dolgok, de a családállításban azt kell megérteni a Hellinger gondolataiból szerintem. Az a legfontosabb, hogy az ember mindent szeretetből tesz. És ez különösen érvényes, tehát a tipikus családállításos jelenetekben. Ez különösen megmutatkozik, nagyon szépen látszik ez, hogy például egy kirekesztett családtagot szeretetből követ egy későbbi generáció szülöttje. Tehát lehet ez a kirekesztés sokféleképpen létrejöhet. Kirekesztésről és nehéz sorsról beszélünk, amit a kötődések révén ezeket hajlamosak vagyunk bizonyos dinamikák szerint követni. Tehát amikor követünk egy ilyen családtagot, mondjuk egy negatív megnyilvánulásokban, viselkedésben, vagy sorsvállalásban, mondjuk bűnözőkké válunk, vagy ilyesmi, ez mögött is mindig ott van a szeretet. Tehát, hogy ezt is kirajzolódik, kimutatkozik, hogy a korábban a rendszerben egy kirekesztett szemét integrál vissza szeretnénk szeretetből, hiszen a vérrokonai vagyunk, kapcsolni a rendszerbe, igen, a családrendszerbe. És ez maga a szeretet, tehát amikor követjük őt ezekben a bármilyen dologban, mondjuk. Ez érthető volt valamennyire, hogy...
Igen. Akkor igen, nem most csak így a lánynak...
Tehát egyfajta empátia, vagy szolidaritás, és a legtágabb értelemben pedig szeretetről beszélünk mindig.
És mondjuk a gyerekek esetében?
És ezt nagyon jól be lehet látni. Hogy érted a gyerekek?
A Hellinger családállítás, tehát, hogy...
Mi hogyan viszonyulunk a gyerekeinkhez?
Igen,
a saját gyerekeinknél. Hát, ugye ez is az van, hogy én ezeket a mintákat tanuljuk. Tehát így adódik össze a dolog. Tehát én szeretetből követem mondjuk édesanyámnak azokat a rossz szokásait mondjuk, vagy amiket tényleg, amiket levetkőzni szeretne a legszívesebben az ember. Ugye mindenkinél előfordul, vagy van egy ilyen gondolat, hogy csak én ne kövessem el azokat a hibákat a nevelésben, amit az én anyám, és aztán mindig elkövetjük ugyanezeket a hibákat. De miért? Azért, mert itt is érvényesül ez a kötődés. Mert azért utánzom, mert szeretem. Tehát, hogy tudat alatt igen, tehát meg mindenképpen ott van a megbocsátás és a szeretet, vagy az eltisztelet és elfogadás, és a leggyűlöletesebb viszonyokban is ide vissza lehet ezeket vezetni a szeretethez, és ez adja aztán a katarzist, amikor az ember megérti, hogy az én anyám is szeretetből követte el azokat a hibákat, amiket elkövetett, mert ő is tanulta az ő anyjától, vagy mit tudom én. Szóval, igen.
Igen, most már nem tudom pontosan visszaidézni a szavaidat, de az is még a feldmárandással kapcsolatban volt, hogy hogyan viszonyulunk a másikhoz, gyerekhez is, tehát hogy hogyan szólunk hozzá nyilván, és akkor itt eszembe jut a szeretett nyelv, ami ez a tetszik is, meg nem is, tehát így Gary Chapmannek van az öt szeretett nyelvről egy könyve, illetve számtalan sok ember írt már a szeretett nyelvek szeretett nyelvről, és hát ők ötöt határoz meg, ez az elismerő szavak, a minőségi idő, vagy az ajándékozás, szívességek, és a testi érintés. Hogy ezek meg kell találni, hogy ő elsősorban a párkapcsolatra érti azt, hogy találjuk meg a másiknak a szeretet nyelvét, tehát hogyha ő az ajándékokból érzi azt, hogy én szeretem őt, akkor lepjen meg. Csak
milyen típusú figyelemre vágyik a másik igen. tőlünk? Tehát megint bekapcsolódik itt a szeretet és a figyelem fontossága. Igen.
Igen, de én itt ezt tovább vinném, hogy ez nem csak a párkapcsolatban van így.
Ja, persze.
Ez simán ki tudom vetíteni egy baráti kapcsolatra.
Igen, igen.
Hiszen ott ott van ugyanez a lényeg, igen. hogyha az én barátnőmnek szüksége van, és én ezt tudom, a napi ölelésre, akkor
mondjuk ez valószínűleg ritkább.
Ez egy ritkább és fura
igen.
is, de
igen, igen, tudja. Igen, de igen, tehát ezek univerzális... szeretet vagy figyelem nyelvek, amivel a figyelmet tudjuk biztosítani a másik számára, és ezek akármelyike nyerő stratégia lehet, akármelyik alkalmazása.
És az a vicc, hogy állati egyszerű észrevenni.
Igen.
És mégsem nagyon használják az emberek.
Igen. De még egy nagyon fontos gondolat jutott eszembe, még az előzőhez, meg mindenhez kapcsolódóan, hogy ugye abban is érdemes belegondolni, hogy az ember, tehát aki itt él a Földön, mindannyian egy szeretetben fogantunk, hiszen a szexuális együttlétben ugye nyilvánvalóan szeretik egymást. Vannak kivételek, vagy egyéb anomáliák, de a legtöbbünk szeretetben fogant, és hogy az életet, az biztos, hogy mindig a szüleinknek köszönhetjük, tehát hogy ott van ez a, hogy tényleg mindennek alapja a szeretet.
Igen.
Na
igen, nem. Ezek mindig ilyen elgondolkodtatóak, azért vannak ezek a hatásszünetek. Most viszont egy, hát számomra nagyon-nagyon mélyen tisztelt embert hallgassunk. Ez egy nagyobb lélegzetvételű felvétel lesz, de tényleg szerintem érdemes végighallgatni. Popper Péterről van szó. Figyeljetek szerintem.
A másik kérdés. Szeretni kell. Ugye ez egy kényszer ma a világban, hogy szeretni kell a szülőnek a gyereket, a gyereknek a szüleit, a házaspárnak egymást. Kell. Hát lehet szeretni, ha nem szereti. Hát én nekem közel 40 éves pszichoterápiás praxisom, nagy része gyerekekkel, hát mi bajuk volt? Hát az volt a bajuk, hogy nem szerette őket az anyjuk vagy az apjuk, de úgy tett, mintha szeretné. Megjátszotta a szeretetet. A gyerek megérezte ezt a hamisságot, mert mindent megérez. És ez vihetetlen volt. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye én mindig felteszem magamnak a kérdést, hogy a Bibliában Jákobnak van 12 fia, és 3 átkozott. A Rubens átkozott, meg megítélte a papának egyik ágyasát, feleségét. A másik 2, Simon és Lévi pedig nagyon gyilkoltak, nagyon sokat. De haragudott a Jákob, és a apai nagy áldást a 4. fiú kapta, a Júda. Na most, hogy lehet egy apajogú társadalomban apai átok alatt élni? Ez lehetetlen, az elviselhetetlen. De úgy lehet, hogy mielőtt a 3 gyereket megátkozta volna, mind a 12-t megáldotta, és elfogadta. Na most én azt gondolom, hogy ez a titka a dolognak. Lehet haragudni egy gyerekre, egy feleségre, egy férjre. Mindent lehet. De kitaszítani nem lehet, mert azt senki nem viseli el. Tehát ha ki akarok taszítani az érzelmi világomból egy gyereket, egy nőt, egy férfit, nem fogja elviselni, mert a legnagyobb sérelem, amit az ember megélhet az élete során, az elutasítás. Az nem véletlen, hogy az emberiség története egy testvérgyilkossággal kezdődik, amikor Káin megöli Ábelt, mert Isten elfogadta Ábel áldozatát, és az övét elutasította. Ennél nagyobb sérelem nincs. Ha nem kell lesz nekem, mint szerető, nem kell lesz, mint szerelem, nem kell lesz, mint munkatárs, nem kell lesz, mint gyerek, szóval az, nem kell lesz, mint barát, szóval az elutasítást nem viselik el az emberek. Szeretni kell? Nem kell szeretni. Rendesen kell viselkedni. És ez nem ugyanaz. Én nagyon rendesen viselkedhetek egy emberrel, akit nem szeretek igazán. De rendesen viselkedni lehet vele. Nem kell gonosznak lenni azért. Nem kell gonosznak lenni. És én, aki mindig hajlandó vagyok exhibícióra, mert én elhittem Mérei Ferencnek, hogy a saját életünkből kell pszichológiát csinálni, nem a tankönyvekből. Nekem például az anyám, most jön az exhibíció, nagyon rendes volt hozzám, gondoskodó, nekem nem ment ez viszonzásképpen. Én valami zavart engem ebbe az egész dologba. Zavart. Pláne kamaszkoromban, amikor anyám hát bele akart szólni az én magánügyeimbe, szerelmeimbe, barátságaimba, örjöngtem, és akkor a papa mindig azt mondta nekem, hogy Péterkém, igazad van, de lásd be, szeretetből tette. Hát majdnem megutáltam a szeretet szót ettől. Hogy a szeretet azt jelenti, hogy valaki hatalmat gyakorolhat fölötte. Nem fogadtam el. És anyámnak is nem tudok egy szót sem mondani, amiben nem volt hozzám gondoskodó, rendes, kedves, stb. Mégsem ment a dolog. Mégsem ment. És már 40 éven felül jártam, mikor az unokahúgomnak volt egy halva szülése. Anyám elment vigasztalni, és anyám úgy vigasztalt, hogy a saját bajait mesélte. És az unokahúgom szélsebesen visszamondta nekem. Nevezetesen azt, hogy az anyám mindig irtózott attól, hogy fia legyen. Lány szeretett volna. Puff, neki erre megszülettem én. Olyan rendes volt hozzám, amilyen csak lehetett, de én mégis éreztem ebbe valami nem valódit, és nem tudtam viszonozni. De mikor ezt megtudtam, mikor a unokahúgom ezt visszaplegykálta nekem, minden averzióm eloszlott anyámmal. Attól kezdve lettünk igazán jóba. Mondtam, te jó Isten! Micsoda bajt hoztam én ennek a nőnek az életébe. Hát lány szeretett volna erre, megszületik Popper Péter, mint fiú. És milyen rendes próbált hozzám lenni. Mennyire gondoskodó, mennyire stabil, mennyire szeretetteljes. Nagy, zöld fotelünk volt. téli estéken, mikor a papa még nem jött haza, odavont az ölébe, a kályhába pattogott a tűz, és azt mondta, Péterkém, beszélgessünk. És én nem tudtam vele akkor még beszélgetni. Mert valami gátolt. Ez. És ez föloldotta teljesen a kettőnk kapcsolatát, és úgy halt meg, és úgy ment el, hogy jóba voltunk. Nagyon jóba voltunk. Vagyis azt gondolom, hogy nem erről van szó, hogy jaj, nekem úgy kell szeretni a Jenőkét, mert ő az én kisfiam. Sok anya nem szereti a gyerekét, vagy apa se, ezért, azért, amazért. De rendesen kell vele viselkedni. Az is előfordul, hogy az ember nem szereti a feleségét. Például nekem volt egy sebész barátom, leültünk egyszer kávézni, azt mondja nekem, te Péter, szimpatikus neked az én feleséggel? Mondtam, te miért kérdezel ilyen hülyeségeket tőlem? Hagyj engem békébe. De nem, ez nekem fontos, Péter. Én nagyon adok a véleményedre. Felej nekem őszintén, szimpatikus neked az én feleségem, vagy nem? Mondtam, meg nézd ide. Ha őszintén felelek, akkor őszintén felelek. Nekem a te feleséged nem szimpatikus. Azt mondta, nekem sem. Hát szóval, az baj. Az baj, ha valakinek nem szimpatikus egy idő után a felesége vagy a férje, de attól még mindig lehet rendesen viselkedni. Nem kell, hogy ez az ellenszem eluralkodjon, mert azt gondolom, hogy az indulat szabadjára engedése egy kapcsolatban veszélyes, mert a harag, az indulat, az agresszivitás az örvény jelleget mutat. Tehát nem arról van szó, amit a naív pszichológus hisz, hogy valaki kiéli a dühét, és akkor szelíd lesz. Ez nem így van. Ha a futballmeccsen a B közép örjönk, káromkodik, gyalászkodik, összever valakit, a meccs után nem egy szelíd, mosolygó társaság jön ki, hanem nem jó velük találkozni, mert az agressziónak az örvénye beszívja őket. Ugyanígy szívja be az embert a szomorúság örvénye, a bánat, egyáltalán az érzelmek örvénye. Nem jó a haragot és az agressziót egy kapcsolatba szabadon engedni, mert az ember olyat mond dühében, amit nem gondol komolyan. Ez a baj, hogy belekerül egy indulati örvénybe, egy agressziós örvénybe. De a másik számára ez nem evidens, hogy ő ezt csak dühében mondta, és nem komolyan gondolja, és elkezd rombolni. Erre nagyon kell vigyázni. De őszintén mondom, mindig elesik az ember, persze, és mindig agresszív lesz, mikor nem kellene, vagy legalábbis gyakran, de legalább tudja, hogy ez egy romboló erő. Romboló erő.
Na hát, Popper Pétert hallottuk, most egy kicsit elgondolkodtam megint csak, ugyanis nem kell vele egyetérteni, én sem teszem minden egyes mondatával, de megdöbbentett.
Igen. Jó volt nekem, tetszett.
Nagyon jó volt. Nevettem, néha kínomban én is, de brutális.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy miért esik, tehát hogy megkönnyebbülten nevetünk, amikor ugye ezt a viccet halljuk, ahol a szeretet nem működik. És akkor ez olyan jól esik az embernek, hogy miért esik ez nekünk jól, hogy a saját gyarlóságunkat, tehát felmentést kapunk. Igen. Arra, hogy bizony nem, egyikünk sem gyakorolja tökéletesen a szeretetet. De hát ugye azt mondja, hogy az volt a lényege, hogy nem is kell, tehát is kellene, semmiképp sem kell. Én azt gondolom, hogy mégiscsak azért kell.
Igen,
azért,
én is úgy gondolom, hogy kell.
Legyen ez, igen, tanuljuk meg, hogy ez fontos. De nagyon érdekes, a végén a vonzás törvényét, ez az örvény, ez ugye egy az egyben a vonzás törvénye, hogyha úgy teszel, hogyha szeretetet, ha rendesen viselkedsz, ugye, hogy az ő anyja is, akkor végül is egy fenntartható, egy normális, kiegyensúlyozott kapcsolat, többé-kevésbé kiegyensúlyozott kapcsolat.
Igen, mert itt már én tehát, hogy így hozzáteszem, hogyha ha ezt húzamos, ez lehet, hogy nem úgy hangzik, ahogy kellene, és nem fog tetszeni sokaknak, de ha úgy teszünk sokáig, tehát hogy ezt sokáig így csináljuk, úgy teszünk, mintha.
Igen, tégy úgy, mintha.
Igen. Egy idő után szépen átalakul ez az egész. Igen. És már én azt gondolom, hogy onnan, amikor átalakul, már nem kell úgy tenni, mintha, mert már jön.
Igen.
Nem biztos, hogy a szeretetnél is így működik, de hát ha.
Valószínűleg én azt mondanám, hogy így vagyunk kevésbé kártékonyak, és ez valahol kötelességünk, hogyha egy társadalomban élünk, hogy a másiknak ne ártsunk, tehát szóval, ha kell, akkor igenis feszítse meg magát, erőlködjön, és csináljon úgy, mintha viselkedjen.
Mikor elkezdte az előadását, és ugye az saját édesanyjáról mondta azt, hogy úgy tett, mintha szeretné őt, és akkor ugye a szám elé tettem a kezem, hogy úristen, mi lesz
igen,
ebből?
Igen, ez ijesztő volt, de most ebből a
szempontból... Így már igen.
Igen, már tökéletető. És az is milyen szép, hogy amikor megértette, az megint ilyen Hellingeri, ahol ugyanezt történik, hogy megértjük az ősök, szülők, rokonok motivációját, hogy miért úgy viselkedett, hogy mi volt az oka annak, hogy ő csak úgy tenni tudott, tehát hogy nem tudta igazán szeretni az utódját, a fiát, az megint egy fantasztikus, tehát hogy az megint elvezet bennünket a teljes szeretethez, hiszen a megértés az egyenlő az elfogadásra. Amikor elfogadunk, akkor pedig egy szeretet állapotban vagyunk, egy megértő viszonyt tudunk kialakítani, és ez végtelen megnyugvással jár. Azt tetszett még nagyon, csak mit belekapva, zöld fotel.
Vagy milyen, érdekes, volt egy zöld fotel.
A szívcsakra színe a zöld.
Igen. Igen.
Ezt muszáj volt felé megragadnom ezt a...
Igen, igen, igen. Most nem tudom, mi a helyzet a kórházakban, de nem véletlenül voltak régen zöldben. Mert szerintem még most is zöldben
van. Zöld, az jó
tesz. Kis nyugtató.
Nekem a falam is zöld, na. És utólag döbbentem rá, hogy valószínű, hogy ez most fontos, most nyitás van.
Azért csak a nyitás.
Igen.
Na, úgyhogy Popper Péter, hát aztán hát voltak még persze megdöbbentő mondatai az elutasításról, és nem az volt a megdöbbentő, hogy ezt mondta, hanem hogy igaza volt.
Igen. Igen, az elutasítás, hogy a kitaszítottság ott a Jákob történetében is megjelenik, ez is egy abszolút egy hellingeri fogalomtárban ezt a hívják kirekesztésnek, ez a kirekesztés, ami valóban elviselhetetlen, tehát olyannyira, hogy minden problémának ez a ide vezethető vissza. Meg kell keresni a családban, hogy hol volt, kinél történt ilyen kirekesztés. És akkor ezen az úton kell elindulni, ezt kell orvosolni, vissza kell emelni a kirekesztetteket.
Szerintem ebből nagyon sok lehet.
Igen.
Most vele gondoltam.
Igen. Igen, hát biztosan. Igen. Fölírtam még... Igen, hogy ez a rendesen kell viselkedni.
Igen.
Ez olyan szép, olyan magyar nyelvben is van, az, hogy tiszta szívből, nem? Hogy tiszta szívemből igen. Teszek valamit, akkor az nem lehet rossz.
Hát nem.
Igen. Meg még ide fölírtam, igen, tehát, hogy volt egy ilyen példája is, hogy így rátelepedett, hogy az anya mennyire rátelepedett a szeretetével a környezetére, és akkor minden, tehát bántotta a környezetét, és mindezt aztán utána azt mondta el, hogy de hát ez szeretetből tette. És hogy itt említettem, hogy a hatalom gyakorlása, igen. Tehát hogy a hatalom az miért ugyanaz, mint a szeretet. És hogy ez tök érdekes, mert most megint nekem most ez a veszőparipám, ez a csakra dolog, ha nem haragszol, akkor ezt is felfűzném erre a rendszerre. Tehát, hogy ez a hatalom, az az egyel alatta lévő csakra, az a manipura köldök, vagy napfonat csakrának a lényege. Tehát ahogy a szívcsakrának a szeretet, úgy a köldök csakrának a hatalom gyakorlása. Tehát ez is egy fontos lépés, meg kell tanulni, tehát az ember élethez hozzá tartozik, de hogy ez tipikusan egy szívcsakra túlműködéses, amikor túlműködik, vagyis tehát akkor jön létre ilyen tévesztés a szeretet terén, tehát hogy a hatalmat felcseréljük a szeretettel, egy alsóbb csakrába megyünk vissza, és akkor igen, szóval hogy ez is nagyon érdekes, hogy előző generáció. Szerintem ez egy gyakori probléma a családokban, vagy hogy ez gyakran előfordul. Úgy a túlműködés, mint a
alulműködés.
Igen, ide írtam, hogy például ez tipikusan ilyen szívcsakra rendellenességre utal az a mártíromság, hogy amikor ez a túlzott önfeláldozó szeretet, vagy nem valódi önfeláldozás, mert nem önmagáért hozzá az áldozatot, hanem cserébe vár valamit, igaz, hogy tudatalan, de azért nagyon is elvárná, hogy jutalmazzák, tehát ez is egyfajta szívcsakra probléma. A féltékenység ugyanide kapcsolódik, hogyha a társtól való függés olyan erős, hogy tehát ez mind a szeretet valamilyen rosszul értelmezéséből, működtetéséből alakul ki.
Úgyhogy aki ezt tapasztalja, tessék beharmonizálni a csakrákat.
Igen, igen.
Komolyan.
Mondjak segítség?
Igen,
hogy
igen.
Kell a szívcsakrát harmonizálni? Például, tehát itt igen, összeírtam, a természetben való tartózkodás az mindenképpen segít, ugye a szívcsakrához tartozik még a tapintás, mint a érzékelés is, tehát hogyha szépet látunk, tapasztalunk, érintkezünk, az mind kellemeset, az mind nagyon jó. Kis állatot lehet simogatni, dédelgetni, kapcsolatot teremteni, nevelni, ez mind szívcsakrát segít. Segít más terápiás formák, például a táncterápia, az aromaterápiából, a kömény, a rózsa olajat, hogyha párologtat az ember. Ugye rózsa az krisztusi szimbólum, és nem véletlen az összefüggés. A kristályterápiában a rózsakvarc, vagy a zöld színű, tehát a turmalin és a smaragd, a másik zöld színű kő. Illetve jogában, hogyha a szívcsakra nyitó ászana gyakorlat, a híd póz, a hal póz, tehát minden, ahol a mellkast így ki kell domborítani, a kobra tartás, meg talán még a felfelé néző kutya póz is, ami ezeket utána lehet nézni, hogy néz neki. Mindegyik a váll leeresztésével és a mellkas kidomborításával, tehát a szívcsakra a csecsemőmirigy kidüllesztésével
kapjuk. Jó, hát most el tudjuk igen. Mondani, bemutatni nem tudjuk.
Igen, sajnos. Igen.
Ja, igen.
Igen. De hogy meg lehet nézni, persze. Hát.
Egyébként maga a jóga eleve hatékony, nem?
Persze, az azért nagyon tetszik nekem, mert most ha elfogadjuk ezeket a gondolatokat, ha nem, a jóga az egy egészséges, tehát a jógának a mozgás, az ászanázás, az ászanák gyakorlása, az ugye egy testmozgásnak betudható dolog, és aki csak tulajdonképpen passzívan, hát nem lehet passzívan jógázni, de hogy ezekre a lelki, meg gondolatokra nem, vagy kevésbé fogékonyan áll neki jógázni, azokra is jótékony hatással lesz. Tehát egyfajta közvetett kapcsolatot tudunk létesíteni ezekkel a pszichológiai, mentális problémáinkkal, amik a szívcsakrához, a szívünkhöz kapcsolódnak, anélkül, hogy ezt most ténylegesen egyet kéne ezzel érteni, vagy csinálni kell a gyakorlatokat, és kész. Viselkedjünk rendesen.
És találjuk meg azokat az eszközöket, amik segítenek nekünk.
Igen, igen.
Önmagunk és ugyanaz.
És ezek nagyon, tehát hogyha elkezdi az ember csinálni, hamar megerősítést kap, vagy észre fogja venni a jeleket, amik arra mutatnak, hogy ezek nem olyan nagy butaságok azért.
Én mindenre ezt valom. Tehát én sosem mondom semmire azt, hogy nem hiszem.
Csinálj.
Nem hiszem, utána járok, és akkor így majd van, kipróbálom, ez. És majd utána, akkor nem hihetem, hogyha úgy érzem, hogy nem.
Igen, ez a legfontosabb, mindennek adni egy esélyt, hogy...
Igen. Hát megint eltelt egy óránk.
Atya úristen, tényleg.
Úgyhogy van így a műsor végére. Köszönöm nagyon, Niki, hogy itt voltál.
Én köszönöm, ha meghívást.
És elmondtál mindent nekünk. És hát van egy, ha minden igaz, van egy idézetünk Márai Sándortól a szeretetről. Van nekünk idézetünk Márai Sándortól? Van. Úgyhogy akkor búcsúzzunk ezzel. Szép estét mindenkinek.
Szép estét.
Jézus azt kérdezi a legkedvesebb tanítványától, hogy Péter, szeretsz engem? És Péter belenéz a saját szívébe, és teljesen őszintén azt mondja, hogy szeretlek. És Jézus belenéz a Péter szemébe, de nem is kell neki. És még egyszer megkérdez. És Péter megint azt mondja, hogy szeretlek. És megint őszintén mondja. És akkor harmadszor is megkérdezi, és azt mondja, Péter, Jónának fia, szeretsz te engem? És akkor már folyik a veríték a Péter homlokáról, és azt mondja, Uram, hát tudod, hogy szeretlek. És azt mondja, mielőtt a kakas megszólal, háromszor fogsz elárulni engem. Vagyis mást értett szegény Péter a szeretet alatt, mint Jézus. Péter azt hitte, amit mindannyian, én is, hogy a szeretet az elsősorban egy érzelem. Áradt Jézus felé, a forró érzelem. Csak hogy ez nem mentette őt meg attól, hogy háromszor elárulja, méghozzá a legkritikusabb pillanatban. Miért? Mert nem volt igazi, valódi szeretet. És most két csodálatos ember példáját mondtam nektek. Jézusét és Péterét. Képzeljétek el, hogy itt, ebben a teremben hány féleség lenne, hogyha a szeretetről elkezdenénk beszélni. Mi ez? Olyan érzés, mint a harag, vagy a gyűlölet, vagy a féltékenység, vagy a bosszúvágy, egy érzés? Nyilván érzés is van benne, és érzület is van benne, de ennél jóval több. Úgyhogy arra kérlek most benneteket, hogy segítsetek nekem abban, hogy próbáljátok meg, amit én is megpróbálok most a következőkben, hogy tiszta lappal induljunk.
Tirádió. A Tirádiótól.